Köszöntöm Önöket a mai alkalommal. Az első előadáson János majdnem lelőtte itt az én bevezető mondatomat, vagy le is lőtte, mert én is azzal akartam kezdeni, meg azzal is kezdem, hogy a teozófiai társulat második célkitűzése ez, hogy támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását. És ezek a mai előadások, és így ez az előadás is, ennek a második célkitűzésnek tulajdonképpen az egyik ismertetése. Én a hinduizmussal és a teozófia kapcsolatával foglalkozom ebben az előadásban, és először arról szeretnék beszélni, hogy ugye a világ nagy vallásai nagyon sok egyezőséget mutatnak vallási, erkölcsi és bölcseleti tekintetben. És az elemzők vannak, akik az egyes irányzatokat úgy vizsgálják, hogy mik a különbségek az egyes vallások között, illetőleg van olyan irányzat, amely a vallások közös alapjait kutatja, és ez az irányzat valójában azt mondja, hogy az eredeti tanítások a nagy szellemi tanítók őrizetében vannak, akik a fejlődésnek a régmúlt időszakaiban, régmúlt korszakaiban nőttek naggyá, tanítóvá és vezetővé, és a gyermekded emberiségnek voltak a tanítói itt a Földön, a tanítói és a vezetői. És átadták az emberi fajoknak, a különböző nemzeteknek a vallás alapvető igazságait abban a formában, ahogy éppen abban az időszakban annak a népnek és annak a fajnak a leginkább alkalmas volt. Tehát abban a formában adták át. A keleti szent könyveket tanulmányozva azt mondhatjuk, hogy lényegében hasonló vagy azonos tanításokat tartalmaznak a keleti könyvek Istenről, a világról és az emberről, bár a megjelenési formájuk kívülről nagyon-nagyon változatos, nagyon különböző megjelenési formákban jelennek meg, és talán nem észszerűtlen azt mondani, hogy ezeket a tanításokat egyetlen forrásra vezethetjük vissza, és ezeket a tanításokat isteni bölcsességnek nevezzük, ahogy teoszófia, teozófia, ősi bölcsesség vagy isteni bölcsességet jelent. A teozófiai tanítások egyik vallásnak a tanításaival sincsenek ellentétben. A teozófia igyekszik megtisztítani az egyes vallásoknak a rájuk ragadt torzulásait, a hozzátapadt babonáit. És hogyha valaki teozófussá lesz, akkor nem kell a vallását eldobnia, hanem megtarthatja a vallását bármilyen keresztény, buddhista, hindú, vagy akármilyen vallást követ. Csupán annyit jelent, hogy a tanulmányozás során egy sokkal mélyebb betekintést nyer valaki a saját vallásába, annak a spirituális igazságaiba, és jobban megérti annak a tanításait. A teozófiai gondolatokat a nagy fehér páholy, a nagy fehér testvériség, a beavatottak hierarchiája ösztönözte, inspirálta, akik az emberiség fejlődését vigyázzák és vezetik, és az igazságokat megőrizték, hogy amikor szükség van rá, akkor azt felidézzék, és ismét az emberek elé tárják. És mi is eljuthatunk őhozzájuk, hogyha keressük őket, szeretet, odaadás, bölcsesség vezet bennünket, amikor a vágyak és az önzések terheit sikerült ledobni magunkról. Elhoztam egy kis füzetecskét, azt megtaláltam, mert a társulatnak ez a gyerekjéje. 1959-ben, amikor a társulat be volt tiltva, akkor írógépen, ilyen átütő papírra gépelgették titokban ezeket a kis írásokat, és ennek a kis könyvecskének, vagy füzetecskének a címe, hogy minden vallás egyesülése közös imádásban. Ez ugye annyi arról szól, hogy Adyárban, ugye a Nemzetközi Teozófiai Társulat központjában hagyományosan minden reggel összegyűltek a különböző vallásoknak a képviselői a nagyteremben, vagy kinn a banyámfa alatt, és minden reggel egy közös imádást, egy közös invokációt, egy közös imádást tartottak az egyhez. Különféle hitben, tehát sokféle hitű ember az egyhez, ugyanahhoz az egyhez imádkozott. Minden imád a vallás egy-egy hívője mondott el, méghozzá meghatározott sorrendben. Először elsőként a hindu ima szólalt meg, utána a zoroasteri, a jaini, a héber, a buddhista, a keresztény, a mohamedán, a szik ima vagy dicséret hangzott el. És ezt követően mondták el közösen az órejtett élet közös invokációt, aki ott rezegsz minden atomban. Tamás szokott általában az előadásai végén felvetíteni nekünk. Én most ezt az imát, ezt a hindu invokációt mondanám el itt az előadás kezdeteként, felolvasnám, és akkor egy picit talán rá is hangolódunk a hinduizmusra. Om, ezerfejű, ezerszemű, ezerlábú Purusha. Ugye Purusha a legfelsőbb szellem, aki minden egyéni emberi szellemmel egy, magában foglal minden emberi szellemet. Ezerlábú Purusha, ő, aki minden oldalról körülöleli a világegyetemet. Tíz ujjnyinál nagyobb kiterjedésű maradt. Ami volt és ami lesz, csak Purusha, ez mind ő, a halhatatlanság irányítója. És ezért úgy nyilvánul meg, mint a táplálék által fejlődő világegyetem. Ilyen hatalmas az ő nagysága, de még ennél is nagyobb Purusha. Az ő negyedrésze alkot minden teremtett dolgot, a halhatatlan háromnegyed a felsőbb világban marad. Egy Isten lakik rejtve minden teremtményben, mindent áthatva, minden lény legbelsőbb énje, minden cselekedetek figyelője, a minden teremtett dologban lakozó, a tanú, a szív, az abszolút, mentesen minden tulajdonságtól. Az egyben lakozó, az önellenőrzött, aki az egyetlen magot a sokra osztotta, akik az atmájuk, azok a szilárdak, atmájukban trónolni látják őt, csak az ő számukra van örök üdvösség, nem mások számára. Ezt az oldalt választjuk, hogy áldozat céljából énekeljünk az áldozat urának, legyen rajtunk isteni áldása, legyen áldás az emberek gyermekein. Minden, ami jó hatású, haladjon mindig énekelve felfelé, legyen áldás rajtunk két lábúakon, és áldás a négy lábúakon. Om, béke, béke, béke. Ezután a kis hindu invokáció után egy picit beszéljünk arról, hogy mi is az a hinduizmus. Valójában nincs is olyan dolog, hogy hinduizmus. Ez nagyon érdekes, mert ha vallást értünk rajta, és pontos, meghatározott doktrinákat keresünk, vagy szervezeti rendszert, vagy alapítót, mint például Buddha, Jézus, vagy Mohamed, ilyen nincs, ilyet nem találunk a hinduizmusban. Maga a szó sem hindu, hanem az ország Perzsa nevéből származik, ahonnan az India szó is ered, tehát valójában annyit jelent, mint India vallása vagy India ideológiája. Ha most megnézzük ma India lakosságának az összetételét, vallási összetételét, akkor lakosságának 12%-a Mohamedán, 13%-a olyan kisebbségből áll, akik keresztények, jainisták, zoroasztriánusok, vagy párszik, szikek, buddhisták és mások. És India népességének fennmaradó 75%-a és kultúrájának 75%-a, akire talán azt mondhatjuk, hogy na ők a hinduk. Tehát India lakosságának 75%-a, és egy nagyon-nagyon-nagyon vegyes, összetételű társaságról beszélhetünk. Most egy picit erről fogok akkor beszélni, hogy micsoda változatosság van ebben a maradék 75%-ban. Ugye vannak helyi istenek, akik színpompás, akiknek... Tessék! Tehát vannak helyi istenek, színpompás, falusi fesztiválokkal, trombitákkal, felvonulásokkal, karneválokkal ünneplik őket, tarka-barka fényekkel, szentélyek körül kántáló papokkal. Bizonyára nekünk is ismerősek ezek a nagyon színes, karneválszerű vallási felvonulások. Aztán Indiáról mindjárt a jogik jutnak eszünkbe. Ugye megint egy másik szelet, egy másik vonulat. Akik elvonulnak erdei, hegyi barlangokba, távol a nyüzsgéstől, az elme és az érzékek csendjét keresik, hogy megtalálják a belül levő valódi lényeget. Aztán vannak hindu tanulmányi központok, ahol a védanta filozófusok, okos professzorok ugyanezt keresik, a fegyelmezett elmét keresztül. Vannak nagyon gyönyörű, gazdagon díszített templomok, ahova több ezer ember jár, tömve vannak imádkozókkal, ismert istenségekhez, mint például Vishnu, vagy Krishna, vagy Shiva, vagy esetleg Káli, vagy Hanuman. Tehát ezt is látjuk, hogy egy hatalmas tömeg jár a templomokba, különböző istenségeket imádva. Aztán azt is látjuk, vagy láthatjuk, hogy sokan nem járnak templomba, hanem otthon a lakásuknak egy kicsi sarkában, egy kis oltárnál végzik a szertartásukat, az imádságukat minden reggel, családi oltárnál. Tehát látjuk, hogy elképesztően változatos világ és vallás, ez, amit mi most hindunak, egy szóval hindunak nevezünk. Mik azok a közös szálak, amik összekötik ezt a változatos társaságot? A közös szál mindenképpen a dharma. Ez az egyik közös szál. Ugye hagyományosan Indiában sohasem beszéltek hinduizmusról, hanem mindig arról beszéltek, hogy a dharma, illetőleg szanat dharma, vagy az örökkévaló dharma. És a dharma szónak a lefordítása sem könnyű, egyáltalán nem. Van, aki úgy fordítja, hogy egy mintázat a világegyetemben, mintázat a társadalmi rendben, mintázat az egyén életében. Aztán természetesen még ennél sokkal-sokkal több változata van a dharma kifejezésnek, még én is fogok róla beszélni. Ugye a közösséget egy hatalmas szervezetnek tekintették Indiában, ugyanúgy, mint egy fát, vagy mint az emberi testet. Ugye a fának is van gyökere, törzse, ágai, az emberi testnek is van feje, törzse, karja és lábai. És az egyének csoportjait is, ugye, amiket ismerünk, kasztokként ismerünk, úgy tekintették, mint az ember, mint hogyha az emberi szervezetnek a különböző, nagyon fontos szerepet játszó végtagjai lennének, vagy szervei lennének. Ugye a fej, a bráhminok, vagy a papok, az értelmiségiek kasztja. Aztán a ksátriák, a katonák és az uralkodók, ők voltak a kar, vagy ők a kar. A vaisják, vagy a kereskedők és mesteremberek, törzs, sudrák, parasztok vagy szolgák, a láb. És természetesen a kasztok sem csak a foglalkozásokhoz kötődtek, hanem leginkább az egymáshoz való viszonyuk volt a lényeges és a fontos. Ki kivel házasodhat, ki kivel lehet együtt, ki mit fogadhat el a másiktól. Ugyanakkor a dharma, mert még mindig a dharmánál tartunk, helyes cselekedetet is jelenti. Megtartani a dharmát, fenntartani a dolgoknak a helyes rendjét, összhangban élni az egyetemes renddel, az ember társadalmi helyéből adódó kötelezettségekkel. Tehát a dharma egyfajta rend fenntartását, a helyes rend fenntartását is jelenti. Ugye, ha visszaemlékezünk a Bhagavad Gita-ra, abban is szerepel, hogy jobb a saját dharmádat követni, mint másét, mint valaki másét. A saját dharmádat kövess, a te feladatodat, a te kötelességedet kövess, mint valaki másét. Úgy értelmezik ma gyakran a kasztot, mint ami nem csak egyfajta születési hely, hogy hova született valaki, hanem egy belső jellem és egy belső természet is. És ennek őszinte és hűséges követése a dharma követését jelenti. Ugyanakkor a dharma egy rituális tevékenység, és arra is utal, hogy a dharmát fenntartó isteneket táplálni kell, és kiengesztelni őket, tehát alapvetően egyfajta vallási felelősséget is tartalmaz a dharma kifejezés. Tehát látjuk, hogy a dharma rendkívül fontos a hinduizmusban. A másik ilyen rendkívül fontos dolog a moksa, vagy a megszabadulás. Ez bizonyos fokig a dharmának az ellentéte, és a moksa azt érzékelteti, hogy az ember teljesen felszabadulhat, vagy kitörhet a dharmának a szintjéről, megszabadulhat a karma, mert a dharmát meg a karmát is sokszor szokták az két szót váltogatni, a karma okokozati láncától megszabadulhat. És ez az elképzelés ennek egy érdekes bemutatása a Manu törvényeiben található meg, ami időszámításunk előtt 100 körül keletkezett nagyon fontos szöveg, és azt mondja ez a törvénykönyv, hogy 4 alapvető célja van az életnek. Az első a karma, vagy az élvezet, a másik az arta, vagy nyereség, a harmadik a dharma, vagy helyes cselekedet ebben a világban, és 4. a moksa, vagy a megszabadulás. És ugye az első 3-at viszonylag könnyen lehet teljesíteni. Egyik elvezet az egyiktől a másikig, de az utolsót, ha nem próbálja ki valaki, akkor hiányos ez az egész rend. A hagyományos hinduizmus tehát felemelte annak az embernek az ideálját, aki miután leélte az életét gyermekként, tanulóként, családot alapított és tisztességesen ellátta a családját és felnőttek a gyermekei, hogy az az ember visszavonul a világtól és véglegesen szanyazinná, vagy lemondottá válik. Az ilyen ember szerzetesként él, család és tulajdon nélkül és teljesen Istennek, illetőleg a megszabadulásnak szenteli magát, és néhányan még ma is ezt az utat járják. Ugye mentes a szanyazin a kasztnak a kötelességei és korlátozásai alól, bárhová mehet, bárkivel étkezhet, és csak is a spirituális keresésnek él. Na most a következő kérdés, hogy hogyan éli meg az ember a moksát, vagy a megszabadulást. Ugye az előbb beszéltem róla, hogy a buddhizmus egy nagyon széles folyam, nagyon változatos, különböző áramlatok vannak benne, amelyeket követve el lehet jutni a megszabaduláshoz. 3 út, amit a Bhagavad Gita leír, és elénk tár, a Jnana Marga, a Karma Marga és a Bhakti Marga, tehát ez a 3 ösvény vagy 3 út. Ugye a Jnana a tudás útja, a Karma Jóga ugye a kötelesség útja, és a Bhakti az az áhítatos szeretetnek az útja. Talán a szanyazinok leginkább az első utat, a Jnana Margát követik, amikor Isten megismerését mély meditációval, mély meditáció során érik el, és a valódi tudást és a valódi tudást és a valótlan megkülönböztetését gyakorolják ezzel. A karma jóga, ugye ez a tevékenységnek a spirituális fegyelme és jogája, ami a dharmáért történik, mint helyes cselekedetért szóló munka, ez a Bhagavad Gita-nak egyik speciális motívuma. Ugye tudjuk, hogy a könyv egy hatalmas eposznak, a Mahabharatának a része, és emlékszünk arra a beszélgetésre, itt a képen látjuk, ami Arjuna és Krishna között hangzik el, és ugye a herceget az bántja, hogy a saját rokonai ellen kell harcolnia, és háborúba mennie, és ez a vérontás, ami várható, az ellen tiltakozik, amikor pedig Krishna elmeséli neki, és biztosítja arról, hogy ő a ksátria kaszthoz tartozik, és hercegként az a kötelessége, hogy a külvilágban is fenntartsa a dharmát, ha kell erővel is, és az igazságos katonának a dharmája a harc lehet az út a megszabaduláshoz. És akkor a harmadik út, a bhakti, az áhítat útja, a legtöbb ember számára ez a legszimpatikusabb út és a legkönnyebben elérhető út. Persze egyik út sem zárja ki a másikat, nem zárják ki egymást. Talán azért is a legkönnyebben elérhető út, mert a szeretet érzése az, amit a legtöbb ember a legkönnyebben fel tud kelteni magával. És ez a szeretet, ez az átadatosság az Istenek iránt történik a hinduizmusban. És mindez hova vezet? Az egocentrizmus elvesztéséhez. Tehát amikor az ember elveszíti az egocentrizmusát, mert egybeolvad azzal a szeretett isteni lényel, akit ő imád és végsőbb tisztel. Ugye hasonlít ez az út, a bhaktinak az útja egy kicsit ugye, a kereszténységben szűzanya imádattal, vagy Jézus iránti nagy szeretettel. Most egy kicsit megpróbálom nekünk, európaiaknak a hinduizmus isteneit bemutatni, mert hát nem tudom, hogy hogy vannak vele, de én amikor látom ezt a sok hindu istent, valójában nem tudtam hova tenni. Aztán itt egy kicsit mankókat kaptam, és akkor próbálom ezt elmesélni, hogy hogy is van ez. Kik is ezek az istenek? Most gondoljuk el, hogy van két nagy család, az egyik a Vishnu családja, a másik Shiva családja. Akkor először nézzük Vishnu családját, vagy próbálom bemutatni Vishnu családját, és akkor most ezzel a képpel kezdenék, hogy Vishnu ugye valamelyest hasonlít a nyugati isten elképzeléshez, Vishnu is a hozzá kapcsolódó vallási rendszer, abban, hogy ő egy teremtő, aki nem annyira a kozmikus teljességet, hanem a rend és az igazságosság érdekében működő erőket irányítja és képviseli. Mitológiájában ugye a teremtés és a pusztítás ciklikusan szerepel, az isteni alvás és az ébrenlét óriási ciklusai szerepelnek. Két világmindenség között az Isten alszik, amikor pedig eljön az ideje, akkor a kozmosz újra létrejön, az istenség felébred. Képileg hogyan ábrázolja ezt? Hogyan ábrázolják ezt? Itt Vishnu köldökéből ugye kinő egy lótusz. A lótuszon megjelenik Brahma, a teremtő isten. Kicsit nehezen lehet látni. És ez a teremtő isten hozza létre a világot. Ezután pedig Vishnu felemelkedik a magas mennyországba, szintén egy lótuszon foglal helyet, az istennő hitvesével vagy hitveseivel, az egyik hitvese Lakshmi, és a másik hitvese Budévi. Ugye Lakshmi a szerencse istennője, Budévi pedig a föld istennője. És utána még megnézzük a következő kockát is, ez pedig Brahma, a teremtőisten és hitvese Sarasvati. Sarasvati ugye mindig ugye hangszerrel a kezében ábrázolják, hogy a tanulás, a kultúra és a zenének a pártfogója. És a legfőbb isten ezután uralkodik a világegyetemen, fenntartja a darmát, és amikor úgy látja, hogy helyre kell tenni a dolgokat, mert a darma lehanyatlik, akkor avatárként újra megjelenik a Földön. Leszáll. És Vishnu avatárjait fogom itt bemutatni. Ugye sok avatárról tudunk, sok leszállásról tudunk, amikor hal, teknős, vadban, vagy félig oroszlán formában, állati formában jelent meg. Itt csak néhány nagyobbat és emlékezetes leszállást, avatárt mutatok be. Ugye Ráma, mint a hetedik avatár, ugye a Rámajánából, mint a nagy eposzból ismerjük a főszereplőként, ugye a Rámajána elmeséli a királyi hős csatáit hitvese kiszabadításáért a majomisten Hanumán segítségével, ami, miután a hitvesét Sitát elrabolta egy démon. Aztán mutatok még az avatárok közül a nyolcadik nagyon népszerű avatár, Krisnát. Ugye, ha most mondjuk a Facebookon nekem van egy ismerősöm, egy indiai ismerősöm, és nagyon gyakran legtöbbet Krisnát teszi fel, illetőleg Sivát is, de Siváról kicsit később fogok beszélni. Tehát Krisnát. Ugye látjuk, hogy nagyon népszerű Krisna kisgyerekként ábrázolva például, amikor az isteni játékosságot, vonzóságot és a mindennél nagyobb szeretetet képviseli. Vagy itt a Bhagavad Gita-ban, amikor már a bölcs és a tanító szerepében ábrázolják. Tehát tulajdonképpen Krisna mindenképpen az áhítatos szeretet legfőbb céljaként jelenik meg. Aztán nézzük még tovább az avatárokat. Ugye Buddha is a következő avatárként, illetőleg a Káli Yuga végén száll majd le, de tudjuk, hogy a Káli Yugában vagyunk jelenleg is, a legnagyobb sötétségekben, vagy olyan világban, ami hát érezzük mindannyian, hogy mennyire nehéz és küzdelmes. És a Káli Yuga végén fog leszállni a Kalki avatár, akit mindig fehér lovon és karddal a kezében ábrázolnak, mégpedig azért, hogy elpusztítsa a bűnösöket, és megmentse azokat, akik a hívők, mindig mondom, fehér lovon, lángoló karddal jelenik meg, és egy új világkorszaknak a kezdetét jelenti. Tehát ez volt mondjuk itt a Vishnu család. Nézzük akkor a Shiva családot. A Shiva rendszerben az Isten legegyszerűbben megfogalmazva az abszolút, tehát Shiva az abszolútot képviseli, és egyesít minden ellentétet, teremtést és a pusztítást, férfit és a nőt. És ha ábrázolják többször ugye Shivát Shaktival együtt, az Isten női energiáival együtt ábrázolják, mind a kettő, a férfi és a női energiát is azonos súllyal esnek itt a ladba. Óriási erő és óriási változatosság van, akár Shiva, akár Shakti ábrázolásában. Nem kell testet ölteniük az emberek között, hanem látomásokban megjelenhetnek például. Nagyon különböző megjelenési formái vannak Shivának, ebből szeretnék mutatni néhányat, mint a megszemélyesített abszolútnak. Lehet, ugye a táncistene, ez egy nagyon ismert, amikor elmegyünk egy indiai boltba vagy üzletbe, akkor látjuk ezt a kis szobrocskát általában a részből, az ezerkarú Sívával, aki a táncot lejti, tehát tulajdonképpen a különböző tánclépések, különböző korszakokat jelentenek a világ történelmében, amíg a tánc bemutatónak egyszer csak vége nem lesz, el nem jön a tánc bemutató vége, és akkor Isten újra lepihen, és majd egyszer újra el fogja kezdeni a táncát. De ábrázolják Sívát a jóga mestereként is. Bizonyára láttak olyan képeket, amikor Síva a Himalája legmagasabb, vagy a Himalája egyik nagyon fontos pontján, a Kailasz hegyén, hófötte csúcsokkal van ábrázolva. Oda telepedik le meditációs pózban, és onnan tartja fel a világot. A tanítás mestereként a csenden keresztül tanít, és áthatja az bölcsességével. És aztán itt van ez a lingam, ugye a tiszta létezés és életerő, ez a Síva energetikája, azt ábrázolja. Leggyakrabban ez az oszlop, mint egy tengely, amin a világmindenség kereke is, vagy tengelye is forog, amin a mindenség kereke forog. Nagyon sokszor így ábrázolják Sívát ebben a jellegzetes megjelenítésben, hogy eleve a póz, amiben ül, a kéztartás, aztán látjuk, hogy mindig van mellette jellegzetesen dobok, illetőleg egy ilyen szigony, akkor az ábrázolás során mindig rajta van ez a tigrisbőr, vagy őszbőr, ha hosszú a haja, a nyaka körül kígyók tekergőznek, ugye mindezt jelképesen is látjuk, hogy mi az, hogy mit jelent, hogy kígyók tekergőznek, ott félhol díszíti a haját. Harmadik szeme van, és a teste hamuszínű, és ez azt jelképezi, hogy aszkéta, tehát egy aszkétáról van szó. Kéztartása is jellegzetes. És ezt a mantrát is mindnyájan ismerjük, ugye, Om Manah Shivaya, ez egy hódolatteli mantra. Aztán nézzük meg, hogy Hitvese, Shakti milyen különböző formákat ölt. Tehát én csak hármat raktam föl, mert Shakti képviseli a világot, az időt és a változást az abszolúttal szemben. Ugye lehet az istenség női formája Parvati, aki a szépséget testesíti meg, a rózsaszínű hajnalt, tehát a finomságot, a kedvességet, a szépséget. Lehet Annapurna, most ne a csúcsra gondoljanak, biztos van közötte összefüggés, hanem a bőkezű anyai minőséget testesíti meg, az étel és a jólétnek az istennője. Lehet Durga, aki egy oroszlánon lovagol, kardot forgat és megöli a démonokat. Ugye látjuk itt is az ezer kard. És nézzük meg a legutolsó ábrázolást, Káliként, ahogy sötét szemei kidüllednek, a nyelve kilóg, egy véres kardot tart, levágott fejekből álló nyakláncot visel, és áldozatot követel, látjuk, hogy lábába tapadott egy áldozaton. Mint szörnyűséges és pusztító isteni misztérium. És ez mindez együtt, tehát minden minőség együtt és egyben. És nem csak a Parvati, hanem Káli is egyben képviseli az abszolút isteni minőséget. És akkor még egy képet mutatok. Fiú pedig Ganesha, ugye az elefánt fejű istenség, elefánt fejű isten, akihez gyakran, mint az akadályok elhárítójához imádkoznak. Egy pár gondolatot most a hinduizmus történelméről vagy kialakulásáról. Tehát, mint mondtam, néhány tudóstól eltekintve nem igazán foglalkozunk a hinduizmus történelmével, de azért meg kell említenünk, hiszen az élő megjelenés a lényeges, hogy sokak szerint két gyökere van a hinduizmusnak. Az egyik az ősi dravida civilizáció, ami az időszámításunk előtt 2500-ig tartott körülbelül, az Indus völgyének rómvárosai képviselik ezt a civilizációt, és Sivával, a jógával, a vízzel, meg az istennőkkel kapcsolatos témák gyökere valószínűleg az ősi dravida civilizációból jön. A másik nagy gyökér az az árják, vagy indo-európaiak, vagy a védikus népek, akik az időszámításunk előtti 1500 körül éltek, szanszkrit nyelvet használtak, a védikus szertartásokat tartották, ugye, tűztisztelet, szentírásokat hagytak ránk, az egész kasztrendszert, a brámin papságot. És az évszázadok folyamán ez a két fontos irány, tehát a dravida civilizációból jövő, meg az árja civilizációból jövő védikus irány, ez összeolvadt valamilyen szinten, és ezt a védák és az upanisádok, ezt az összeolvadást, ez a két új tükrözi leginkább időszámításunk előtt 500 és időszámításunk szerint 100 körül. És megemlítenék, hogy később más hatások is természetesen érték ha már a hinduizmus történelméről van szó, például a buddhizmus. Időszámításunk előtt 100 és időszámításunk után 100 körül 200 évben. Ugye a hinduizmus meg a buddhizmus nagyon-nagyon erős kölcsönhatásban volt egymással. Aztán természetesen a belülről növekedést sem szabad elfelejteni. Patanjalinak a jóga szutráit. Majd erről még egy kicsit később fogok beszélni. Ugye mindenképpen meg kell említeni a tantrizmust. Tehát Patanjali ugye a belső utat, úton való megvilágosodást láttatja, a tantrizmus pedig egy radikális irányzat, ami ugye egy rövidebb utat jelent, ami esetleg elképzelhető, hogy egy élet alatt, de legalábbis sok élet megtisztítását, vagy sok életet át lehet ugrani azzal, hogyha valaki a tantrikus úton jár, és igazándiból nem őrül bele ebbe az útba, hanem végig tudja csinálni. Egy rövidebb út, ugye, amit próbáltak még fölvázolni. Aztán ugye Manu törvényeiről beszéltünk az ideális társadalom látomásával, vagy a puránákról, amit ugye a középkorban jelentek meg. Nagyon nagy hatással voltak még a középkortól kezdve a hinduizmusra a muzulmánok. Erről én most nem akarok részletesen beszélni, lehet, hogy lesz később majd még szó róla, de ugyanúgy, ahogy a 19. században a britek, és hát az a két magatartás, hogy támogatjuk vagy ellenszegünk. Támogatjuk, vagy ellenszegünk, beolvasztunk magunkba valamit, vagy elutasítjuk, vagy létrehozunk még a hinduizmuson és az iszlámon is túl valamilyen rendszereket, mint például a szikek, vagy a kabírok. Most a történelméről röviden ennyit szerettem volna elmondani, mert hát a lényege, hogy most a teozófiával való kapcsolatról egy pár gondolatot el tudjak mondani, és ezt én alapozásnak szántam, hogy egy picit a hinduizmusban próbáljunk belekacsintani. Tehát eljutottunk ahhoz a szerephez, amit a teozófia ebben a rendszerben elfoglal. El kell ismerni, hogy India Tibettel együtt még mindig az ősi bölcsesség egyik legnagyobb tartálya. Bár az ősi bölcsesség forrásai megtalálhatók minden nagyobb filozófiában, vallásban, de ugye Blavatskynétől kezdve a teozófus tanítók erre az igazságra mutattak rá, hogy az egyik legnagyobb tartály továbbra is India Tibettel együtt. A teozófusok ugyanakkor a 19. században visszautasították a gyakorlati hinduizmusnak jó néhány elemét, sajátosságát, például a kasztokat, vagy a templomi szertartásokat, de erre se szeretnék most kitérni. Viszont a tökéletessé vált jogi eszménye, amiről az előbb szót ejtettem, az ugyanúgy benne van a teozófiában. Mester, Mahatma, vagy az adeptus elnevezése utalnak ugye erre. Aztán a teozófia tele van a hindu szentírásokból, mitológiából és filozófiából vett nagyon sok fogalommal és szellemi meglátással. Például ilyen a belül levő istenség felismerése, hogy az emberi lények legbelső lényege ugye nem más, mint az isteni lényeg és tudat, ami az egész univerzum mögött húzódik. Aztán, ahogy a titkos tanításban, hogyha olvasták, de szerepel, ahogy az előbb is említettem, hogy az istenség hol alszik, hol vannak éber ciklusai. Azok a titkos tanításban kozmikus ciklusokként szerepelnek, illetőleg fejlődés leírása is innen származik. A teozófus vezetők nagyon nagy tisztelettel adóztak a hindu hagyományok előtt és az időtlen tanítások előtt, és ezért rendkívül népszerűek is voltak az adott korban, a 19. század végén, 20. században Indiában. Például a társulat elnökét, egyik elnökét, Ani Besantot még ma is olyan rendkívüli tisztelet övezi, hogyha nevét említjük Indiában, akkor nagyon sokan tisztelettel adóznak Ani Besant neve előtt, vagy személye előtt. És egy érdekességként említem meg, hogy Mahatma Gandhi Londonban az első angol nyelvű Bhagavad Gita fordítást teozófus barátaitól kapta, és emlékeim szerint Magyarországon is Bhagavad Gita-t 1925-ben a Magyar Teozófiai Társulat fordításában adták ki először. És akkor még néhány kiemelt témakört szeretnék érinteni. Ezt a három témakört mindösszesen. De itt is csak átfutok, ugye, de fontos témakörök az Upanishadok és a Vedanta. Ugye az Upanishad mit jelent, magyarázat a Védákhoz, és mindez miről szól, hogy a belső megismerést hogyan érjük el kontemplatív eszközökkel. Ugye a kontemplációval, meditáció, kontempláció útján. A Vedanta jelentése annyit jelent, hogy a Védák végső jelentése vagy csúcsa, és a legbefolyásosabb iskola az Advaita Vedanta iskola volt, akiket nem dualista Vedantáknak nevezünk, amit Sri Shankaracharya időszámításunk szerint 700 körül tanított. Ugye, hogy csak egyetlen valóság létezik, Brahman, minden más csak rátevődik a nem tudás következtében. Aztán a jóga és Patanjali jóga szutrái. Ugye ezek a jóga gyakorlatok valójában azként a gyakorlatok, ami során az ember bölcsé válhat. Ugye honnan indult? Ugye egy külső tűzből, egy szertartásból, külső tűzben, tűzbe szertartás során belevetette különböző ajándékokat, mint például ezt a tisztított vajat, a gít, és utána rájöttek arra, hogy belül is, a belső tüzet is fel lehet ébreszteni egy befelé forduló meditációval, ami miről szól, az elme megzabolázásáról, valamitől való tartózkodás és valaminek a megtartásáról. Mi ez a sok-sok valami tulajdonképpen? Tehát mitől tartózkodjunk? Bizonyos szabályok betartásáról van szó, hogy nyugodt, szerint és tiszta életstílust alakítsunk ki a jó magának. Tartózkodni mások bántásától, hamisságtól, lopástól, mértéktelenségtől, kapzsiságtól, és megtartani a tisztaságot, elégedettséget, önmegtartóztató lenni, áhítatos lenni. És lassanként ugye kialakulnak a szinti képességek. A tantrizmus ról néhány gondolat. Ez is egy ugye, spirituális életszemlélet és a gyakorlatok komplex, misztikus összessége. Ez egy rejtett ösvény, meredek ösvény, ahol a titoktartás nagyon-nagyon fontos volt. A beavatás során egy erőteljes tudat átalakító tapasztalást kap a beavatott, és valójában ennek során, ezen út során azonosságot keres Istennel, különféle mágikus megidézések, mandalák, jantrák ismételgetésével válik egyé az Istenséggel. És egy teozófus vonatkozást elvennénk ki, hogy a kundalini és a csakrák is ugye Leadbeater könyveként az elmúlt század elején Leadbeater könyveként került Európába. És akkor az utolsó szlájdon, míg a teozófia és a hindu spirituális törekvésekről összefoglalóan, hogy a Védanta, a jóga és a tantra jelentős befolyást gyakoroltak a teozófiai terminológiára, spirituális gyakorlatokra és az adeptusokkal kapcsolatos tanításra. És mindez az ősi bölcsesség, mindezek az ősi bölcsesség hordozói. És felhívták arra a figyelmet, hogy az emberiségben óriási erők szunnyadnak, amik komoly gyakorlattal előhívhatók és megszerezhetők, és ezeket az erőket valamennyien hordozzuk, mint isteni, tiszta, isteni természetünket, és elő lehet hívni. És itt a teozófiai társulat harmadik célkitűzésére utalok, hogy kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit, és az emberben rejlő erőket. Hogy ennyi lett volna a mai alkalom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.